Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitotta a budapesti értéktőzsde?
Az elmúlt két napban elég komoly pozitív korrekciót láthattunk, és ma folytatódik, bár jóval kisebb mértékben, 0,33%-os pluszban van a BUX Index. Minden vezető részvény a pozitív tartományban, de csak kisebb elmozdulások láthatóak. A most frissen jelentő OTP esetében 0,3%-os az emelkedés, 38.070 forint. A MOL-nál 0,4%-os a plusz, 3.746 forint az árfolyam. A Magyar Telekom 0,46%-kal került feljebb, 2.165 forintra, míg a Richter 0,26%-kal 11.700 forintra.
Forint piacán mi a helyzet?
Ugye ott láttunk tegnap egy erősebb forintgyengülést, most egy nagyon pici korrekció látszik, 3,8737 az euró és 333,61 a dollár árfolyama. Makrofronton 11 órakor eurozónás GDP érkezik, majd 2:30-kor az átfogó munkaerőpiaci adatok az Egyesült Államokból február hónapra. Ez mozgathatja majd a deviza, de akár a részvénypiacokat is, és emellett természetesen az iráni fejleményekre figyelnek a befektetők kiemelten.
10:30 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Januárban a kiskereskedelmi forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 3,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a KSH. Haviszinten 0,5%-os a bővülés. A részletekről Farkas Dávid kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát.
Alapvetően nem annyira meglepő ez a bővülés, hiszen a háztartások rendelkezésre álló jövedelme növekedett, az infláció pedig alacsony szinten volt, ugye januárban egy 2,1%-os inflációról beszélhetünk, illetve annyiban talán meglepő, hogy az előző 5 havi index is havi alapon pozitív volt, tehát itt nem lett volna meglepő esetleg egy korrekció, de hát ugye ha azt nézzük, hogy decemberben a nettó átlagkereset 9,8%-kal nőtt, amiben ugye egyrészt benne vannak a béremelkedések, másrészben a családi adókedvezmény emelkedése, 3 gyerekes édesanyák esztia mentessége, illetve hogyha hozzáteszem, hogy a nyugdíjak reálértéke is növekedett, hiszen egyrészt volt novemberben egy 1,6%-os pótólagos emelés, másrészt pedig januárban egy 3,6%-os rendes emelés, akkor azért látszik, hogy a nyugdíjasoknak is egy kicsit több pénzük volt, amiből költhettek, tehát nőtt a reáljövedelem, nem annyira meglepő a kiskereskedelmi forgalom bővülés. Itt egyedül az óvatossági motivum lehetett volna az, ami ezt fékezi, de úgy tűnik, hogy azért ez most nem volt annyira erős ez a hatás.
Milyen területeken a leglátványosabb ez a bővülés?
Ha megnézzük a 3 üzletcsoportot, akkor a legkevésbé az élelmiszerek forgalma bővült 1,2%-kal. Ez annyira nem meglepő, ugye, hogyha rosszabb a jövedelmi helyzet, akkor is azért kell élelmiszert venni, nem ezen spórolunk elsősorban, vagy hát annyiban spórolunk, hogy talán van ezzel kevesebbet, de mindenképpen rosszabbat veszünk. Ugye most ebből következően nem is tud annyira növekedni, hiszen nem tudunk végtelen mennyiségben enni, de annyit tud növekedni, hogy jobbat, drágábbat veszünk. A nem élelmiszereknél 4,7%-os volt a bővülés. Ez egy volatilisebb tétel, itt jobban el tudjuk halasztani a fogyasztást, jobban meg tud az jelenni, hogy majd később cserélem lesz a bútot. A csomagküldés internetes kiskereskedelem 14%-kal emelkedett, a használt cikkeknél volt a második legnagyobb növekedés 10%, a ruha üzleteknél pedig 6,7%-kal a harmadik legnagyobb. Itt érdekes a használt cikkek növekedése, viszont a bútoroknál volt egy 3,3%-os csökkenés, ami azért azt jelenti, hogy ez a korábban, a magas infláció időszakában elmaradt fogyasztás, ez nem annyira került még bepótlásra, tehát itt még van tere további bővülés. esnek. Ami talán nekem leginkább meglepő volt, az üzemanyag töltő állomások forgalmának 5,7%-os növekedése. Vélhetően nem arról van szó, hogy ennyivel többet autókáztunk januárban, talán inkább a nemzetközi forgalom bevődött át egy kicsit ide. Ennek az lehet a magyarázat, hogy nálunk most januárban a jövedéki adóemelés elmaradt, és egy kicsit talán versenyképesebb lett az árunk. Itt különösen Romániával szemben történt meg az, hogy viszonylag szignifikánsan lejjebb került az árunk, tehát lehet, hogy onnan többen tankoltak itt.
Mennyire lehet gátja a fogyasztás bővülésének, a volumen további növekedésének a most is zajló közel-keleti háború?
Itt elsősorban az inflációs hatás lesz a kérdés, amiről talán korai lenne nyilatkozni, hiszen nem látjuk, hogy ez mennyire lesz tartós. Van egy viszonylag nagy forintgyengülés, ugye ilyen nagyjából 10 forintos, de hát ahhoz meg figyelembe kell venni, hogy azért korábban volt egy ennél jóval jelentősebb erősödés. Ami leginkább szerintem aggasztó, az a gázvilágpiaci árának a növekedése. Itt ugye nyilván az problémát okoz, hogy először kivezettük az orosz gázt, átálltunk amerikai gázra, mármint európai szinten, majd rájöttünk, hogy az amerikai függőség sem annyira jó, és akkor a katari gáz került előtérbe, csak most a katari gáz sem jön. Tehát itt van nagyobb probléma, a benzinnél vagy az olajnál is van probléma, de ott azért nem ilyen közel kétszeres az áremelkedés, csak és idézőjelbe téve a csak ott ilyen 20%. Egy ilyen 20%-os benzináremelkedés közvetlenül 0,5%-ponttal húzhatja fölfelé az inflációt, és akkor még ezen kívül vannak a közvetett hatások, tehát az, hogy beépül más termékek árába.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vártnál kedvezőbb januári infláció lehetővé tette a februári kamatvágást, de az iráni konfliktus miatt nem kizárt, hogy márciusban inkább kivár a Magyar Nemzeti Bank, és nem lesz újabb kamatcsökkentés, mondta az Inforádiónak az MBH elemzési centrumának vezetője. Árokszállási Zoltánt az infláció alakulásáról is kérdezte Sipos Ildikó.
Egészen a legutóbbi időig az elmúlt hónapokban elég jó folyamatokat láttunk az inflációban. A januári adat az már 2,1%-ra csökkent, ez ugye az MNB-nek a 3%-os inflációs célja alatt van bőven, és azt látjuk, hogy a februári adat bőven 2% alatt lehet, ami mondjuk inflációs cél alatt van. Ugye jelenleg ez a közel-keleti helyzet kockázatot jelent abban a tekintetben, hogy a következő hónapokban mi lehet. Ugye amíg nem láttuk ezt a közel-keleti helyzetet, amíg nem tört ki ez a háború, addig azzal számoltunk, hogy év közepéig biztosan 3% alatt lehet az infláció, az év második felében viszont ugye amennyiben az ár és topok eltörlésre kerülnek, vagy hogyha a jelentősebb fogyasztói kereslet megjelenik az árazási erőben a vállalatoknál, akkor azért 3% fölé emelkedhet. Nyilvánvalóan a közel-keleti helyzet, ebből adódó kockázat ezt a pályát néhány 10%-kal feljebb tolhatja, hogyha így marad tartósan, amit nagyjából most látunk. Nyilván, ha romlik még jobban, akkor még feljebb húzhatja, ha viszont deeszkaláció lenne, akkor nem lenne jelentősebb hatása. Úgyhogy azt látjuk, hogy azért az idei éves átlagos infláció 3% körül azért lehet, pontbecslésünk 2,9%, közel-keleti helyzet miatt ebben némi felfelé mutató kockázatot az most megjelent. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy önmagában véve az inflációs helyzet például az MNB részére teret engedne a kamatcsökkentésnek, csak ugye a piaci felfordulás miatt ez most elég jelentősen megkérdőjeleződött.
Ugye már márciusra azért az elemzők egy újabb kamatcsökkentést vártak, 25 bázispontos kamatvágást. Elképzelhető az, hogy ez tolódik a nemzetközi konfliktus miatt?
Igen, elképzelhető. Ugye mi magunk is azt mondtuk, hogy pusztán az inflációs helyzetet tekintve bőven beleférne egy márciusi kamatvágás, most az elmúlt napok fejleményei után itt egy komoly kérdőjel jelent meg. Én azt gondolom, hogyha a helyzet nem rendeződik gyorsan, akkor valószínűbb már inkább, hogy nem lesz márciusban kamatvágás. Teljesen talán nem került le az asztalról, de azért elég komolyan megkérdőjeleződött. De nyilván, hogyha romlik a helyzet, akkor a kamatvágás lehetősége hosszú hónapokra lekerülne a napirendről. A forint árfolyama nagyon fontos például. Nyilvánvalóan egy olyan helyzetben, amikor 10 forintot emelkedik az euró árfolyama, nehéz arról beszélni, hogy az MNB könnyedén tudja csökkenteni a kamatot. Mondom, ha nem lesz megnyugvás, akkor most már inkább azt mondjuk valószínűleg, hogy nem lesz kamatvágás márciusban.
Az erős forint is most búcsút mondhatunk egy időre?
Benne van a pakliban, hogy igen. Azért az, hogy erős forint, az a kijelentés, ez mindig egy érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy 3,81-2,3 körüli euró árfolyam sem mondható nagyon gyenge forintnak, csak most ugye elkezdtük megszokni, hogy 380 alatt vagyunk. Azt gondolom, hogy a 380 alatti szintek azok jó eséllyel most egy ideig nem fognak visszatérni, de hogy hol fog megállni ez az egész dolog, ez most nehezen látható. Azért azt gondolom, hogy ha valamiféle további romlás jönne, reméljük, hogy nem így lesz, de ha így lenne, akkor az MNB viszont be fog avatkozni. Én nem gondolom azt valós forgatókönyvnek, hogy ismét bőven 400 fölé lendüljön ez az egész helyzet. Ott az MNB már lehet, hogy a kamatok oldalán beavatkozna. Ugye az már egy ilyen pánik lenne. Reméljük, hogy nem ez fog bekövetkezni.
Árok Szálási Zoltánt, az MNB elemzési centrumának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy a kamara elnöke szerint a gazdasági sikertörténet az elmúlt 15 év. Természetesen foglalkozunk az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Gazdasági sikertörténetnek nevezte az elmúlt 15 évet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a szervezet szokásos március elejé gazdasági évnyitóján. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az energiabiztonsága, a vállalkozóbarát adórendszer és a gazdaságfejlesztési források hatékony szétosztásának fontosságáról beszélt, míg a jegybank elnöke a stabilitás jelentőségét emelte ki. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyebek mellett arról beszélt, hogy a kormányzati energiapolitika kulcsa az olcsó olaj és gáz, illetve a saját termelésű áram, Paks 1, Paks 2 és az általa Paks 3-nak nevezett napenergia.
Energiabiztonság nélkül nincs gazdasági biztonság. Az olcsó orosz gáz és üzemanyagellátás ennek eklatáns része. Villamos energiánál meg kell célozni azt, hogy saját legyen, PAS 2 és az akkumulátoros tárolókapacitás, és igenis neki kell menni az uniós áramárképletnek, gáz és áramár összehasonlításnak. Vállalkozó barát adórendszernél tovább kell folytatni az adócsökkentést, amennyire tudjuk, de meg kell őriznünk ezeket a dolgokat is, mert ez igenis veszélybe kerülhet a következő 10 évben. A gazdaságfejlesztési forrásoknál pedig szeretném, de ez is a jövő zenéje, hogy a GDP 6%-a az továbbra is gazdaságra menjen, a kétharmada hazai tulajdonú KKV-hoz menjen. Fontos az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztése, ez felértékelődik, és amiről sokszor esik szó, de nem evidens, hogy a hazai tulajdon dominanciáját meg kell őrizni a stratégiai ágazatban. Az, hogy mi ezt visszaszereztük akár a bankszektorba, akár az energiába, ez egy nagyon fontos dolog, de ez állandó támadás alatt van. Ezt igenis védeni kell.
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az évnyitón a stabilitásról és a bizalomról beszélt, amelynek eredményeként a jegybank élén eltöltött első éve alatt jelentősen mérséklődött az infláció, a devizapiac volatilitása csökkent, a devizatartalék rekordszinten van, a magyar bankrendszer pedig megőrizte a stabilitását. Varga Mihály arról is beszélt, hogy mire van szükség a gazdaság növekedéséhez.
A vállalatok jellemzően a gyenge keresletet jelölik meg a tevékenységük főbb korlátjaként. A gazdasági növekedés az egyensúlyi mutatók megőrzése mellett tehát elsősorban akkor tud élénkülni, ha sikerül ismét emelkedő pályára állítani a beruházásokat, amihez szükséges a belső kereslet mellett a külső kereslet élénkülése is. Hosszabb távon fenntartható egészséges növekedés ebben az esetben képzelhető el, tehát szükségünk van arra a környezetre, ami az exporton keresztül látható. Most jóval az uniós átlag és a térségi átlag fölött húzza a magyar gazdaság növekedését.
Az elmúlt 15 év gazdasági sikertörténet, nincs munkanélküliség, sok a beruházás, növekvő az életszínvonal, fogalmazott Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, mielőtt aláírt egy együttműködési megállapodást a miniszterelnökkel.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyar gazdaságból 3,5 éve tűnt el a növekedés, azóta a recessziós, stagnáló és minimális növekedés mutató időszakok váltogatják egymást, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. A KSH kedden tette közzé a részletes adatokat a hazai gazdaság 2025-ös teljesítményéről. Részletek Sipos Ildikótól.
2025 utolsó negyedévében sem tudott lábra állni a magyar gazdaság az előző negyedévhez képest, 0,2%-os volt a növekedés, ami lényegében alig jobb, mint a stagnálás, mondta a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője, aki azt is közölte, hogy a 2025-ös év teljesítménye is igen szerény volt, a hazai gazdaság 0,3%-kal bővült az év egészében. Madár Istvánt hallják.
Tulajdonképpen az a képünk, hogy a harmadik negyedév stagnálása és a negyedik negyedév szerény 0,2%-os emelkedése az, amit látunk nyisnyomat dinamizálódásnak. A gazdaság igazából abban a bő három és fél éves stagnáló pályán mozog tovább, amit megszokhattunk. Ugye a számok szintjén azt jelenti, hogy az utóbbi 14 negyedévből 8-ban visszaesést mért a KSH, egyszer stagnált a gazdaság, és 5 esetben láttunk csak bővülést. Nem is nagyon volt még ilyen időszaka a magyar gazdaságnak, amikor ennyire hosszú ideig töretlenül nem tudott növekedni.
Madár István beszélt arról is, hogy leginkább az alacsony beruházási szint húzta le a magyar gazdaság teljesítményét.
Ugye nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a gazdaságban a szolgáltatások tudnak növekedést mutatni, köszönhetően a lakossági fogyasztás bővülésének, ugye ez a leginkább belső kereslet érzékeny terület, eközben pedig az export gyengén teljesít, elsősorban a külkereskedelmi partnereink szintén hűvös gazdasági klímája miatt, de hát fokozza a nehézségeket a kiviteli szerkezetünk erős járműipari dominanciája is, ami ugye Európában köztudottan szintén nagyon nem megy jól, de a fő lehúzó erő az a beruházások zuhanása volt tavaly is. Ebben ugye egy túlfújt beruházási lufi leeresztése, az állami kikörtekezés utáni kényszerű fogyókúra, illetve a feldolgozóipari cégek pesszimizmusa játssza a fő szerepet.
Az elemző a kilátásokról szólva úgy fogalmazott, az erre az évre kitűzött növekedést, miután nincs kedvező áthúzódó hatás, idén kell megcsinálni. Vagyis ahhoz, hogy a kormány által kitűzött 2,5-3%-os GDP bővülési cél teljesüljön, a Portfólió számítása szerint idén negyedévről negyedévre legalább 1%-os GDP növekedést kell elérnie a hazai gazdaságnak.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Jó napot kívánok még egyszer.
Jó reggelt, üdvözlöm ismét a hallgatókat.
Mi változott az elmúlt bő 20 percben?
Kicsit feljebb kapaszkodott a Bux Index, viszont gyengült a forint az előző bejelentkezés óta, 0,62%-os pluszban van most a hazai részvényindex 125.930 ponton. Az OTP közel 1%-os pluszban 38.300 forintnál van most, 320-ról csökkent vissza. A MOL 0,54%-os emelkedése 3752 forint, a Richter pedig 0,26%-os pluszban 11700 forinton. Magyar Telekom visszaesett a tegnapi záróár folyamára, ami 2155 forint.
Forint?
Forintnál, ahogy mondtam is, a korábbi bejelentkezés volt a gyengülés, látszik most már 388,42 az euró árfolyama, és 334,67 a dolláré.
Köszönjük szépen Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.